Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A magyarországi oktatás nevelés helyzetéhez kapcsolódóan készített vitaszínházi előadást a jó részt pedagógusokból álló kb. 35 társulat. A Van kérdés című interaktív előadást szeptember 19-én a színházak éjszakáján is megtekinthetik az érdeklődők a MU színházban. A produkció rendezőjével, Szivák Tóth Viktorral, Fehér Anna Magda készített interjút.
Ez egy 27 éves műhely, és maga a társulat is szerintem ott, aki először ilyen őstagok között lehetett, hát ő is legalább most már 15-20 éve játszik. Ez azt jelenti, hogy gyerekszínjátszóként indultunk, és együtt maradtunk gyerekszínjátszóként is, és aztán felnőttekként is. Több csoport volt valamikor, és aztán akik megmaradtak, azok egy csoport álltak össze, és ez lett a társulat. És érdekes módon is sokan lettek pedagógusok. Köze van a pedagógiához 7-8 embernek.
A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola tanárairól van szó, ha jól tudom.
Ó, hát ez vegyes. A Múzsákban ketten tanítunk, és egyébként a társulat a többi tanártagjai mindenfelé máshol, vagy éppen egy kisvárosi gimnáziumban, vagy a kiskolában, vagy budapesti gimnáziumban, tehát nagyon vegyes. Belvárostól külvárosig és vidéktől fővárosig terjed a dolog. A Múzsák az egy fontos háttérintézmény a gyerekszínjátszó és diákszínjátszó bázisunknak, ami most is van. Minárcson egy 80 színjátszóban, ebből 60 a gyerek és diák.
A TIK című előadásukhoz kapcsolódik a Vita Színház, amelyet a Színházak Éjszakáján a MU Színházban mutatnak be. A téma itt a magyar oktatás és nevelés helyzete. Hogyan közelítik meg ezt a kérdést, és hogyan épül fel maga ez a Vita Színházi est, ez a forma?
A Vita Színház az a TIK című előadásnak a kiegészítése. Tulajdonképpen az előadás egy történetet visz végig, és kihagy egy csomó kérdést, ami minket érdekel, és azt gondoljuk, hogy talán másokat is érdekel, és erre szolgál a Vita Színház, hogy ezeket föltegyük. Teljesen más jelenetek vannak a Vita Színházban, mint a TIK-ben, mások azért is, hogy egy néző akár mindkettőt meg tudja nézni élvezettel. A Vita Színház úgy néz ki, hogy eljátszunk egy jelenetet, ami önmagában nem állja meg teljesen a helyét, tehát nem igaz vagy hamis, hanem csak egy hozzáfeltett kérdésre és az arra adott válaszra együtt lehet valahogy értékelni ezeket a jeleneteket. És hát a jelenetek után fel is tesszük a kérdéseket, ezek eldöntendőek, de a döntésnek megfelelően vagy egyik vagy másik oldalra ül a közönség, és utána kezdődik egy vita, hogy ki miért ült oda, és hát persze átülni lehet, és annak nagyon is örülünk, hogyha valaki menet közben változtatja a véleményét, újabb jelenet és újabb vita következik.
Milyen kérdések merülnek fel, hiszen a cím az, hogy van kérdés. Itt nem válaszokat keresnek, gondolom, mint ahogy az a címben is kitűnik, hanem a párbeszéd a fontos, az, hogy véleményt alkossanak, igen, hogy elgondolkozzanak a nézők önökkel együtt. Pontosan milyen szituációkat dobnak fel, és utána voltak-e már egészen meghökkentő vélemények, vagy olyanok, amelyek előbbre vitték ezt a vitát, vagy ezt a beszélgetést?
A vitát mindig pozitívan értékelik a résztvevők utólag. Folyamatosan frissítjük a kérdéseket, mert hát ugye halad előre az idő, és újabb problémák vetődnek föl. Ami állandóan szerepel, az például az, hogy az államnak vagy a nevelőnek van-e nagyobb beleszólási joga abban, hogy mit tanítson, hogyan tanítson, mennyire szólhat bele a diák ugyanígy a tananyag alakításába. Mi az a nevelő funkció, amit mi elvárunk egy iskolától. Amik meghökkentőek, azok inkább azok, hogy általában liberális a közönségünk van, a Vita Színháza valamiért ilyen közönség jön. Nekünk ez nem célunk, de az az érdekes, hogy ezzel a liberális megközelítésmóddal is nagyon sokszor tulajdonképpen nagyon konzervatív kutatási elveket vallunk. Tehát abban nem tudunk megegyezni, hogy a nevelésnél az fontos-e, hogy milyen öltözékben jön be valaki. Van az a határ, amit már nem engedhetünk meg a gyereknek, milyen viselkedési formákra kell köteleznünk, milyen nem, hol húzódik a szabadsága. És ami rendre kiderül, hogy azért nagyon sok konzervatív, tulajdonképpen merev pedagógiát követünk, sokkal merevebbet, mint amit a képzéseken kapnak a pedagógusok az egyetemi vagy főiskolai képzéseken. És azt hiszem, hogy ettől egy kicsit talán szenvednek is, de nem ezen van a hangsúly. Általában nagyon humoros jeleneteket készítünk, és provokatívokat.
Épp erre lennék kíváncsi, hogyha néhány példát tudna mondani, hogy mi az, amivel provokálják a nézőket, tehát milyen témákat vetnek fel már a tananyagon túl, vagy a megjelenésen túl az iskolában. Mennyire aktuális ez? Azt hangsúlyozzák, hogy nem politikai, hanem inkább gyakorlati szempontból, igen, közelítenek itt a kérdésfelvetésekhez.
Gondolgattam, hogy eláruljak-e biztos titulokat, de azért fáradok, hogy elárulok. Van egy jelenet, amiben egy tanár Tormai Cecilt olvastat a gyerekekkel a nyugati irodalom forradalom kiegészítéseképpen egy gyerek lázad, mondjuk ez ellen. A kérdésünk itt az, hogy itt a nevelőnek van a nagyobb szabadsága, a tananyag meghatározásában, vagy az államnak bele kéne avatkozni, kell-e korlátozni, mit olvassanak. De én nagyon szeretem azt a jelenetet is, amikor egy testnevelés tanár próbál egy fizikailag nem túl erős kisgyereket rávenni arra, hogy ő mégiscsak védje meg magát a többiekkel szemben, és rögtön ez egy kis drámaórát az osztályfőnökin, ahol a többiek szidalmazhatják, neki meg az a feladat, hogy védje meg magát. És ugyancsak a kérdés az, hogy mennyire kell nevelnie az iskolának. Hát nyilvánvalóan az alapreakcióinkon túlmutatnak ezek a dolgok. Az alapreakció valószínűleg az, hogy neveljük a diákokat mindenképpen, de a mikéntjét azt nem mindig tudjuk, hogy hogyan kéne. Valószínűleg a testnevelés tanárral nem értnek egyet annyira a nézők, legalábbis eddig még nem volt fel, hogy egyet értettek vele.
Ezek elég szélsőséges helyzetek, olyanok, amelyek igen, talán igen. A hétköznapokon az önök tanári munkájában nem merülnek fel. Mégis olyan kérdésekre világítanak rá, amelyeket önök is tudnak esetleg használni a gyerekekkel, a szülőkkel való kommunikációban. Tehát mennyire veszik hasznát önök, mint pedagógusok ezeknek a beszélgetéseknek?
Nekünk azért nagyon hasznos, mert pedagógusként ritkán vagyunk kapcsolatban a szélesebb közvéleménnyel, legalábbis szoros kapcsolatban. Amit tapasztalunk, az leginkább a cikkeken keresztül van, vagy valamilyen értékeléseken keresztül, esetleg a klikken keresztül. És itt valamilyen közvetlen kapcsolatunk lehet azokkal az emberekkel, akik szintén fontosnak gondolják az oktatás, a köznevelés ügyét. És ezért nagyon fontos, ha nem is konkrét tanácsok, de akár még az is előfordul, hogy azokat is tudunk hasznosítani, de leginkább valamilyen olyan közvetlen alapelveket kapunk, amikhez tudjuk igazítani a munkánkat később. Esetleg megerősítenek saját értékeinkben, saját módszereinkben, esetleg kimozdítanak abból. Látjuk, hogy szülők, avagy egy szélesebb társadalmi kör hogyan reagál ezekre a problémákra.
Tehát elsősorban szülők azok, akik ellátogatnak ezekre az előadásokra, vagy esetleg diákok is, gimnazisták, tehát már gondolom inkább a nagyobb korosztály szintén elmennek. Tehát, hogy kik a nézőközönség általában?
Ez nagyon vegyes. Azt hiszem, hogy a legvegyesebb közönségünk van azok közoktatásról szóló itt a színházon. Voltak már kis középiskolások is, tehát nem is érettségi felé közelítők, és nagymamák is. Nagypapák is, és ez a kettő között minden korosztály képviseltette magát, de én mindenkit arra inspirálok, hogy féljön mindenki, mert annál izgalmasabb a dolog.
Egy németországi felmérés arról tanúskodik, hogy a 80 milliós ország lakosságának csak nem 10%-a nem tud rendesen írni és olvasni. Vince András tudósít Németországból.
Közel 8 millióra tehető azoknak a száma, akik nem tudnak összefüggő szöveget elolvasni, illetve mondatok leírására képtelenek, ezért állandóan kisebbségi érzéssel küzdenek. A jelenséget funkcionális analfabetizmusként ismeri a szakirodalom, és a téma már jó ideje a Hamburgi Egyetem kutatási területe. Az egyetem most közzétett tanulmányából kiderül, hogy elsősorban férfiak küzdenek a funkcionális analfabetizmus problémájával, de több mint 300 ezerre tehető azoknak a száma, akik egyáltalán nem tudnak sem írni, sem olvasni. A tanulmány elkészítői választ kerestek arra is, hogy egy országban, ahol 6 éves kortól minden gyerekre vonatkozik a tankötelesség, miként lehetséges ilyen nagy arányú analfabetizmus. Az egyetem nyelvtudományi fakultásának munkatársai kiderítették, hogy azok körében magas a funkcionális analfabetizmus szintje, akiknek már szülei is nehezen birkóztak a betűvetés és olvasás elsajátításával, gyerekeik már otthonról egyfajta ügyes alkalmazkodással viszonyultak az általános iskola első osztályában előadott tantárgyhoz, a tanárok pedig, ahelyett, hogy időt szenteltek volna rájuk, gyenge képességű tanulóként egyszerűen felsőbb osztályba engedték őket, hogy aztán mielőbb elhagyhassák az iskolát, és olyan foglalkozásba kezdhessenek, amelynél továbbra is palástolni tudják fogyatékosságukat. Most a kormány átfogó erőfeszítésbe kezdett az írástudatlanság felszámolására. Csupán 100 országban 15 millió eurót fordítanak arra, hogy az elkövetkező években a felnőttek is elsajátítsák az írás-olvasás tudományát.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!